Sziasztok! Köszöntök mindenkit ma is. És köszöntöm Toma Lászlót, aki Miskolcról érkezett hozzánk, és kérem, hogy egy pár szót beszéljen magáról.
Áldás békesség, sziasztok! Toma László vagyok, Miskolcról érkeztem a közétek. A Léva József Református Gimnáziumnak vagyok a vallástanára, egyébként református lelkész és családapa civilben. Van egy 4 és 1 éves gyermekem. Egy pár embert ismerek az egyetemi gyülekezetből, de még sosem voltam itt igazán, úgyhogy nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, nagy megtiszteltetés, és remélem mindannyiunknak hasznos és értékes lesz ez a mai este. Isten áldja meg bennünket!
Én is köszöntök mindenkit sok szeretettel. Valami fontosabb az, hogy Isten is köszönt mindannyiunkat, akik eljöttünk, és ezt mondja: boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, hanem sikerül, amit tesz. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úrunk Jézus Krisztustól. Amen.
Isten igéjét olvasom nektek, amint az írva található Jeremiás próféta könyvében, Jeremiás próféta könyvének a 36. részében, eképpen. Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának a 4. esztendejében így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz: vigy elő egy irattekercset, és írd rá mindazokat az igéket, amelyeket kijelentettem neked Izraelről, Júdáról és a többi népről, attól fogva, hogy beszélni kezdtem hozzád, Jósiás idejétől egészen a mai napig. Talán meghallja Júda háza, hogy mennyi veszedelmet készülök rájuk zúdítani, és ha megtérnek a rossz útról, én megbocsátom bűnüket és vétküket. Ekkor Jeremiás hívta Bárukot, Nériá fiát, Báruk pedig leírta Jeremiás diktálása után az irattekercsre az Úrnak minden igéjét, amit kijelentett neki. Majd ezt parancsolta Jeremiás Báruknak: én akadályozva vagyok, nem mehetek az Úr házába, azért te menj, és az Úr házában a böjt napján olvasd fel a nép előtt a tekercset, amelyre diktálásom után leírtad az Úr igéjét. Olvasd fel azok előtt a júdaiak előtt is, akik a városaikból érkeztek. Talán az Úr elé száll könyörgésük, és megtérnek a rossz útról. Mert nagy és lángoló haraggal beszélt az Úr ez ellen a nép ellen. Báruk, Nériá fia pontosan úgy járt el, ahogyan Jeremiás proféta parancsolta, és felolvasta az iratból az Úr igéjét az Úr házában. Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának 5. esztendejében, a 9. hónapban, ugyanis kihirdették Jeruzsálem egész népének, és a Júda városaiból Jeruzsálembe érkezett egész népnek, hogy tartsanak böjtöt az Úr előtt. Ekkor olvasta fel Báruk az iratból Jeremiás szavait az Úr házában, Gemarjának, Sáfán kancellár fiának a kamrájában, a felső udvarban, az Úr háza új kapujának a bejáratánál, az egész nép előtt. Amikor meghallgatta Mikájehu, Gemarjá fia, Sáfán unokája ebből az iratból az Úr minden igéjét, elment a királyi palotába, a kancellár szobájába, ahol éppen ott ültek a vezető emberek mindnyájan. Elisámá kancellár, Delájá, Semajának a fia, Elnátán, Akbornak a fia, Gemarjá, Sáfánnak a fia, Citkijá, Hananyának a fia és a többi vezető ember. Mikájehu jelentette nekik mindazt, amit hallott, amikor Báruk felolvasta az iratot a nép előtt. Ekkor elküldték a vezető emberek Bárukhoz Jehudit, Netanyá fiát, Selamjá unokáját, Húsi Géd unokáját ezzel az üzenettel: vedd a kezedbe a tekercset, amelyet felolvastál a nép előtt, és jöjj ide. Báruk, Nériá fia kezébe vette a tekercset, és elment hozzájuk. Ők ezt mondták neki: ülj le, és olvasd fel előttünk. És Báruk felolvasta előttük. Amikor az egészet végighallgatták, megrettenve néztek egymásra, és ezt mondták Báruknak: nekünk jelentenünk kell mindezt a királynak. Majd ezt kérdezték Báruktól: mondd el nekünk, hogyan írtad le mindezeket. Diktálás után. Báruk így felelt nekik: diktálva mondja nekem mindezeket, én pedig leírom a tekercsre tintával. A vezetők ezt mondták Báruknak: menj és rejtőzz el te is, meg Jeremiás is. Ne tudja senki, hogy hol vagytok. Majd bementek a királyhoz az udvarba, miután a tekercset elhelyezték Elisámá kancellár szobájában, és jelentették mindezt a királynak. A király elküldte Jehudit, hogy hozza el a tekercset. Jehudi el is hozta Elisámá kancellár szobájából, és felolvasta a király előtt, és a király szolgálatában álló vezető emberek előtt. A király éppen a téli palotában tartózkodott, mert az év 9. hónapja volt. Előtte a kályhában égett a tűz. Amikor Jehudi 3 vagy 4 hasábot elolvasott, a király levágta azt a kancellár késével, és a kályha tüzébe dobta. Míg csak az egész tekercs a kályha tüzébe nem került. Nem rettentek meg, ruháikat sem szaggatták meg, sem a király, sem udvari emberei, amikor hallották mindezeket. Elnátán, Delájá és Gemarjá kérlelték ugyan a királyt, hogy ne égesse el a tekercset, de nem hallgatott rájuk. Sőt, megparancsolta a király Jerakmeél királyfinak, Szerájának, Azriel fiának és Selemjának, Abdeél fiának, hogy fogják el Báruk írnokot és Jeremiás prófétát, de az Úr elrejtette őket. Így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz azután, hogy a király elégette a tekercset azokkal az igékkel, amelyeket Báruk Jeremiás diktálása után írt le. Vigy elő egy másik tekercset, és írd rá az előbbi igéket mind, amelyek az előző tekercsen voltak, de elégette Jójákim, Júda királya. Jójákimnak, Júda királyának pedig mondd meg, így szól az Úr, te elégetted azt a tekercset, és ezt mondtad. Miért írtad rá, hogy el fog jönni a babilóniai király, elpusztítja ezt az országot, és véget vett benne az embernek és az állatnak? Ezért így szól az Úr Jójákimról, Júda királyáról. Nem fog az utódja Dávid trónján ülni, holttestét pedig kidobják, az ott hever nappal a hőségben, éjszaka a fagyon. Megbüntetem őt és utódját, meg udvari embereit a bűneik miatt. Elhozom rájuk és Jeruzsálem lakóira, meg a júdaiakra mindazt a veszedelmet, amit megmondtam nekik, de nem hallgattak meg. Jeremiás tehát elővette egy másik tekercset, odaadta Báruk írnoknak, Nériá fiának, az pedig felírta rá Jeremiás diktálása után azokat a beszédeket, amelyek a Jójákim, Júda királya által elégetett iratban voltak. Sőt, még sok más hasonló beszédet is csatoltak hozzájuk. Ámen.
Gyertek, válaszoljunk az ige megszólító szavára, csendesedjünk el, és emeljük fel a mi szívünket Istenünkhöz, imádkozzunk. Mindenható Isten, úgy vagyunk itt előtted ezen a mai estén, hogy ámulunk és csodálkozunk. Azért, mert a te igéd egyrészt szinte érthetetlen olyan információkat tartalmaz, amit nagyon nehéz megragadni, ami nagyon távoli, olyan neveket, amiket nem is értünk, olyan eseményeket, amelyek elég homályosak. És mégis egyszer csak úgy érezzük, hogy megszólít bennünket és hozzánk beszél. Köszönjük, Urunk, hogy azért adtad a te igédet, hogy nekünk életünk legyen, és a testre töltött igét, a te fiadat Jézust, hogy megmentsen bennünket. Azért kiáltunk most te hozzád egy szívvel ezen a mai estén, hogy a te igéd legyen élő és ható mi közöttünk. Rombold le a mi szívünkben lévő falakat, gátakat, amelyek az ellen vannak, hogy megértsük a te szavadat, és add, Urunk, hogy minden tisztán és világosan maradjon meg bennünk. Add, hogy el tudjuk vinni az ige üzenetét, add, hogy gazdagodva mehessünk el innen. Add nyitottságot, és küld el a te szent lelkedet közénk. Áradjon ránk gazdagon. Urunk, hisszük, hogy megáldasz bennünket, és meghallgatod a mi imádságunkat az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. Hallgassátok meg Istenek igéjét, Jeremiás próféta könyvének a 45. fejezetéből, az első 5 versből felállva. Ezt az igét mondta Jeremiás próféta Báruknak, Nériá fiának, amikor leírta egy könyvbe Jeremiás beszédeit az ő diktálása nyomán, Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának a 4. esztendejében. Az Úr, Izrael Istene ezt mondja rólad, Báruk: így beszélsz. Jaj nekem, mert az Úr kínnal tetézi fájdalmamat. Belefáradtam a sóhajtozásba, nem találok nyugalmat. Ezt feleld neki. Így szól az Úr, nézd csak, amit építettem, azt most lerombolom, és amit ültettem, most kigyomlálom az egész országban, és neked nagy kívánságaid vannak. Ne legyenek. Mert most veszedelmet hozok minden emberre, így szól az Úr. De te életedet ajándékul kapod, bárhová mégy. Kedves barátaim, testvéreim! Ezen a mai estén azt gondolom, hogy mindannyian kíváncsiak vagyunk arra, itt lehet ebből az igéből megérteni, milyen üzenetet lehet kapni. Én is megvallom őszintén, sokat tusakodtam ezzel a dologgal. Mit hoztam ma nektek ebből az igéből, akár a felolvasott hosszabb lekcióból és a mostani igehirdetési alapigéből. Báruknak a személyét, egy arcképet a távoli múltból. Ez az arckép nem egy fénykép. Nem tudjuk, hogy hogy nézett ki ez az ember. A jelleméről tudunk meg egy-két dolgot, illetve az életének bizonyos eseményeit. És én ezen a mai estén arra hívlak benneteket, hogy ezt az arcképet egy kicsit nézzük meg közelebbről. Egy kicsit vizsgálgassuk, és tanuljunk az ő életéből, tanuljunk az ő hozzáállásából, szolgálatából. Bízom abban, hogy mindannyiunk számára lesz ezen az arcképen egy olyan vonás, amiben esetleg magunkra ismerünk. Báruk Jeremiás hűséges személyi titkára egy olyan korban él, amikor nem volt könnyű dolga a prófétának, és ebből következően a próféta írnokának sem. Ez a valószínűleg előkelő származású ember állandóan kíséri Jeremiást, nagy hűséggel megy a próféta mellett, és írja azt, amit ő diktál. Milyen nehéz ez önmagában azt írni, amit más diktál. Az ember olyan, de kimondom, én olyan vagyok, én azt szeretem írni és mondani elsősorban, amit én szeretnék. Nagyon nehéz a más gondolatainak és a más dolgainak alávetni magát az embernek. Nos, Báruk ír, és nem is akármilyen nyelven, hanem héberül. Ez sem könnyű dolog, a teológus testvérek is jól tudják, nem elég olvasni, még írni is. Bizony, nem könnyű helyzete van ennek az embernek, és nem könnyű korban élt, mint már az előbb említettem. Jeremiás volt talán az a próféta, akinek az egyik legnehezebb dolga volt, legtöbbet hadakozott a királlyal, és nagyon keményen kellett képviselnie az Istennek az üzenetét. Azt olvassuk a lekcióban is, hogy nem boldogmondásokat kellett leírni a báruknak, és nem ilyeneket diktált Jeremiás, hanem nagyon kemény ítéletet. Az Úr nagy és félelmetes haragjáról beszél. Egy olyan nemzedéknek, aki nem ismeri, vagy csak hiányosan ismeri az Urat, aki eltávolodott, aki nem most kezdi a bálványimádást, hanem talán a vérében is van. Egy ilyen nehéz terepen lesz Báruk hűséges, és teszi meg az életének talán a legbátrabb lépését, amit olvastunk az igében. Azt olvassuk, hogy Jeremiás lediktál neki egy újabb adag proféciát, és azt kéri tőle, hogy olvassa fel ezt a nép előtt az ünnepem. Ünnepet tartanak az emberek, még azt is megtudjuk, hogy böjtöt, megalázva magukat az Isten színe előtt, és ebben a percben kell, hogy elhangozzék az Isten szava, a bűnbánatot előidéző és elősegítő ítélet, és nyilván az azt feloldó és abból kiútot mutató kegyelem. Báruk, aki eddig írt, most arra kényszerül, hogy beszéljem. Gondoljuk csak el egy pillanatra. Milyen nehéz lehetett ez egy olyan embernek, aki nem volt egy közszereplő típus. Nem ő volt a próféta. Nem ő volt az, aki megkapta az Istentől az üzenetet, és nem ő volt az, aki ki kellett, hogy mondja ezt. Nem ő volt az, mint Jeremiás, aki hadakozott az álprófétákkal, a király fizetett udvari prófétáival. Nem ő volt az, akinek előtérbe kellett lennie. De most valamiért meg kell tennie ezt, ki kell lépnie a háttérből. És, mint már említettem, nem örömüzenetet, hanem nagyon kemény dolgokat kell felolvasnia. Ráadásul ő ezt rá még érti is. Minden héber fiúgyermek az igén tanult olvasni. Ő érti és ismeri valószínűleg az Isten törvényét, és pontosan tudja, hogy mennyire komolyan kellene venni az Isten szavát. Nem tévébe mondó, aki olvassa az előtte lepergő szöveget, és lehet, hogy át sem gondolja, hanem olyan ember, aki érzi a szavainak a súlyát. Micsoda remegés, micsoda izgalom lehetett benne. Megértik-e vagy sem? Elfogadják-e vagy sem? Nagyon komoly dolgokról van szó. Az ünnepem, ez a bárók kiáll, és felolvassa az Úr beszédeit. Bátran és egyértelműen. Hát, ha megértik, hát, ha befogadják. Aztán az következik, amire nem számított, mehet a vezetőkhöz, egy szinte följebb. És fel kell olvasni a nép vezetőinek. Aztán a nép vezetői továbbítják a királynak az üzenetet, és olvastuk és hallottuk az igét. A király erre úgy reagál, hogy összetépi pontosabban, egy nagyon éles késsel szétvágja ezt a tekercset, amit szegény báruk oly nehezen írt le, és elégeti a kandallójában. A király, aki igazából a leginkább felelős volt azért a helyzetért, ami kialakult az országban, a báványimádás és hasonlók miatt, akinek a leginkább meg kellett volna magát aláznia, az semmibe veszi az Isten beszédét. Az elégeti az Isten szavát. Elfordul az Isten szavától. Úgy belegondoltam készülés közben először abba, hogy hát micsoda ember volt ez a király. Elégetni azt a tekercset szörnyű, hitetlen, pogány és báványimádó. Aztán picit megrettentem, amikor belegondoltam abba, hányszor fordulhat elő, amikor nyilván nem égetek Bibliát, de nem veszem komolyan, nem fogadom be. Elkezdem olvasni, és azt mondom, jó Uram, ismerem a történetet, tanultam meg minden. Amikor nem fogadom el, amikor félreteszem, vagy elő se veszem, nem akarok senkiben bűntudatot kelteni, csak megvillantani egy ilyen oldalt. Nem kell ahhoz elégetni a tekercset, az írást, az Isten szavát, hogy ellene álljunk. Most Jeremiás újra leíratja Bárukkal, az írnokával ezt a szöveget, aki nem tudjuk, hogy hogyan reagált erre. Talán csüggett volt, talán közömbössé vált, talán feldühödött, de azt tudjuk csak, hogy leírja. És itt véget is ért a Jeremiás könyvéből felolvasott szakasz. Hogy még egy kicsit közelebb kerüljünk ehhez a Bárukhoz, mint mondtam a gondolataim elején, az ő arcképjéhez, személyiségéhez, el kell tudnunk az ő nevét. Nagyon sokat jelent az, hogy kinek mi a neve, különösen az ókori Izraelben. A Báruk szó, Báruk nevének a jelentése az, hogy áldott. Más fordítás szerint boldog. Mind a két jelző olyan, amire én szerintem mindannyian vágyunk. Én nagyon vágyom mindkettőre. Talán ez a kettő egy. Aki áldott, Istentől megáldott életű, az boldogságot nyer. És aki megtalálta ezen a földön és az örök boldogságot, az bizony áldott ember. Nagyon fontos, hogy ki tudjuk ezt mondani, és keresztény emberként tudjunk erre egy nagy igent mondani, hogy igen, én áldott szeretnék lenni. Nem elégszem meg az állapotommal, és nem kötök kompromisszumokat azzal a helyzettel, amiben esetleg vagyok, és ami nem egészen áldott, és nem egészen boldog. Hanem törekszem a többre, és törekszem a jobbra, és vágyom arra, hogy Isten egyre inkább megáldjon. Feltetjük a kérdést, visszatérve Bárukra, hogy oké, a neve az volt, hogy áldott és boldog, de ő valóban annak érezte magát. Hát ezt nem tudjuk azért, mert nincs leírva az igében. De egy biztos. Báruk egy olyan ember, aki a helyén van. Egy olyan ember, aki a helyén van, és ellátja a feladatát, és hűséges. És azt gondolom, hogy aki a helyén van, és szolgál, és hűséges, az boldog és áldott. Ez egy nagyon nagy harc, és nagyon nagy keresés, hogy megtaláljam a helyemet, a szolgálatomat, és még nagyobb, hogy hűséges legyek abban. Akkor leszünk, és lehetünk áldottak. Én azt gondolom mindannyian, ha ezt átéljük, hogy ott, ahol vagyunk, és a jövőnkben is keressük azt a helyet, ahol Isten látni akar bennünket, és ott igyekszünk hűségesnek lenni. Ehhez azonban hadd tegyek hozzá még egy gondolatot. Báruk ennek a boldogságnak és mondjam így áldott állapotnak megfizeti az árát. Ennek az ára biztos, hogy sok lemondás volt. Biztos, hogy nem ment magától. A félelmeinek a legyőzése volt, ha más nem. Az egyik nagyon számomra nagyon kedves kollégám, lelkésztársam mondta ezt, így bőti időszakban, hogy a bőjt nem egy pár hetes lemondás valami fajta ételekről, vagy a televízióról, vagy más élvezetekről, hanem egy életforma. Az az életforma, amely ki tudja mondani, hogy vállalom a lemondást olyan dolgokért, amik értékesek. Megfizetem az árát mindannak, ami értékes. Azt gondolom, hogy Báruk ilyen életet élt, és így lehetett áldott, és így lehetünk mi is áldottak. Gondoljuk ezt egy kicsit végig magunkban, és vigyük el ezt a gondolatot. Bőjt van. Mennyire életstílusunk a bőjt? Lemondás. Mennyire fizeted meg az árát azoknak a dolgoknak, amelyek áldást hoznak az életedbe. És csak egy kis hétköznapi példát mondok, szintén az előbb említett kollégámtól. Ő mondta, hogy amikor édesanyámék engem vállaltak, akkor nagyon sok dologról kellett lemondaniuk. És megfizették az árát, hogy azt az áldást, amit Istentől kaptak, a gyermeket, azt megnyerhessék, az övék lehessen és nevelhessék. Édesanyám elvesztette a tündér szép Ilona alakját, elvesztette az sok-sok idejét, ami magára volt, és édesapám sem járhatott annyit ki a meccsre, mint korábban. Bizony, mindennek ára van, ami igazán értékes. Vajon élünk-e, akarunk-e így, ilyen életformában? Akarunk-e ilyen életformát választani? És ha kell, megfizetni az árát, a harcot, imádságban és mindenben, amiben kell. Szeretnék még egy pár gondolatot arról a részről is, ami tulajdonképpen az ige hirdetésnek az alapigéje volt, a Báruknak szóló vigasztalásról és proféciáról. Onnan gondoljuk, hogy Báruk elkeseredett, amikor szétfagdosták és elégették élete fő művét, Jeremiás diktálását, hogy Jeremiás által küld az Úr neki egy proféciát, egy bíztatást. Vigasztalja őt. Azt mondja Isten Báruknak, Báruk, nézd körül egy kicsit, mielőtt elkeseredsz. Egy olyan világban érsz, és egy olyan történelmi korszakban, amikor katasztrófa közeleg. El fog pusztulni Izrael, fogságba kerül. Ő még nem tudja, hogy Jeremiással együtt Egyiptomba fog menekülni majd. El kell hagynod a hazádat. Rettenetes dolgok közelednek. És te szomorú vagy, te bánatos vagy, te magad alatt vagy. Nézd körül, Báruk, egy kicsit. Olyan kiózanító, olyan tiszta ez a beszéd, és olyan megszólító lehet. Ez mindig az egyik oldala az Isten vigasztalásának és megszólításának, hogy kiózanít, és nagyon nagy szükségünk van erre. Mert azt gondolom, hogy mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a saját szemüvegünkön keresztül lássuk a dolgunkat, és a saját problémánk, vagy a saját mélységünk miatt azt gondoljuk, hogy hát ennél nagyobb aztán nincs is a világon, és minden elveszett. És esetleg emiatt nem figyelünk oda másokra. De Isten a legjobb lelki gondozó. És ad egy másik impulzust is Báruknak. Biztosítja őt afelől, hogy figyel rá és gondoskodik róla. Azt mondja, hogy mindazonáltal, ha te életedet ajándékba kapod, bárhová mégy. Mert bár történnek rettenetes dolgok ebben a világban, és vehetnek bennünket körül nagy katasztrófák, mégis Isten figyel ránk. És ez a másik oldala a lelki gondozásnak. Hogy amellett, hogy kijózanít, azt mondja, de én komolyan veszlek téged. És az Istennek igenis fontos az, hogy milyen lelki állapotban vagyunk, hogy hogy érezzük magunkat, hogy mi bánt, és hogy mi fáj. Ő nem közömbös ezek felé. Figyel ránk, és olyan egy szeretettel vesz bennünket körül. De felhívja a figyelmünket arra, hogy azért bizony nem csak mi vagyunk a világon. Valahogy várunk élete, és az Istentől kapott ígérete magában hordozza az Isten nekünk adott ígéretét is az életről. Azt mondja neki, hogy életedet ajándékba kapod, bárhová mégy. Azt gondolom, hogy keresztény emberként, Krisztusban élőként ezt pontosan tudjuk és érezzük, hogy az életünket ajándékba kaptuk. Nem tettünk érte semmit, még biológiailag sem, de az Isten oldaláról, meg a bűneink oldaláról nézve pláne ajándékba kaptuk a mi megváltónktól azt, hogy élhetünk egy normális, boldog és áldott életet a Földön, és egy örökké valóságban pedig vele. Örvendezzünk és vigadjunk ezen. Azt mondta egy evangelizátor, hogy a kereszténység az ünnep és örvendezés e felett az ajándék felett. Ajándékba kapod a te életedet, bárhová mégy. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Azt kívánom, hogy ezeket az ígéreteket tudjuk elhinni és elfogadni. Legyenek ezek mindannyiunknak személyessé. És ne felejtsük el ezt az arcot, a Báruknak az arcát, ezt a szolgát, aki áldott volt és a helyén volt, aki hűséges volt, és lehet, hogy egy kicsit háttérbe szorult, de valóban igaz, a jelmondat, ami ezeknek a mostani szolgálatoknak a mottója, ő nélküle nem jött volna össze. Amen.
Atyánk, a Jézus Krisztus által hálát adunk neked azért, hogy most is megszólítottál bennünket. Köszönjük neked azt, hogy akármilyen elcsüggett állapotban, hogy akármilyen megfáradt állapotban legyünk is, te biztatsz bennünket, bátorítasz, erőt, vigasztalást és reményt adsz. Köszönjük neked, Urunk, hogy bibliai szereplőknek az életén, akár szolgáknak az életén keresztül is annyi mindenre figyelmeztetsz bennünket, és annyi mindenre felhívod a figyelmünket. Köszönjük neked, hogy bármennyire is lehet körülöttünk világ olyan állapotban, mint ahogy Jeremiás korában volt. Köszönjük, hogy nem kell elcsüggednünk, mert te vagy az, aki megvigasztasz. Te vagy az, aki bátorítasz bennünket is. És kérünk téged, Urunk, hogy felismerjük, hogy hol van a helyünk. Hát, hogy ott valóban hűségesen meg tudjunk állni, és hűségesen tudjunk szolgálni. Tudjunk élni másokért, tudjunk élni te érted. Segíts, hogy ne fáradjunk bele. Így kérünk, hogy áld meg ezt a közösséget, áld meg ezt a gyülekezetet, minden egyes tagját, és kérünk, hogy tanulmányainkat te áld meg, és tanulmányaink befejeztével jobban te mutasd meg, hol a helyünk. Kérünk, hogy így a gyülekezet betegeivel vizsd meg őket. Kérünk, hogy így közöttünk építsd a közösségünket. Formáljál bennünket. Segíts, hogy meglátszódjon rajtunk, hogy te néped vagyunk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus nevében meghallgatott könyörgésünket. Amen.
Köszönjük neked, Jézus, hogy azt mondtad, hogy én élek és ti élni fogtok. Köszönjük, hogy hogy benned hihetünk, hogy ezt az ajándékot, a legnagyobbat, a hitet megadtad. Köszönjük, Urunk, hogy felnyitod a szemünket arra, hogy bizony meg kell fizetni az árát nagyon sok mindennek. Adj ehhez erőt, adj kitartást, adj hűséget. Köszönjük, hogy legfontosabbat, az egyetlen fontosat odaadtad, Atyánk, a fiadat, Jézus Krisztust. És azért kérlek, Urunk, hogy áld meg a mindennapjainkat, és hozom eléd még a szeretteinket, azokat, akikért aggódunk, és akiket nem tudunk mi megvédeni és megóvni a bajtól, de te képes vagy rá. Hallgass meg a mi szívünkben elmondott kéréseinket az Úr Jézus nevében, aki így tanított imádkozni minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.